Men óvod nem pop zene, az komoly zene.
Mindenkit szeretettel köszönt a boríző hang a lelátorról, a 10 millió izzadó gorilla csöcs földjén, így a hőségriadóban és a foci EB rémuralma idején. Bede Márton bejelentette, mielőtt benyomtam volna a rec gombot, hogy 5 percnél kevesebbet beszélhetünk ezúttal a popzenéről, de milyen szerencse, hogy nem is akartunk popzenéről beszélni, bár...
Várj, indítom a kert.
Hát ha neked a Dead Kennedys popzene...
Nekem... Minden egyformán.
Igen, gondoltam, hogy ez jön. Ja.
Szóval szeretettel...
Beszéljük popzenei közhelyekre.
Először is köszöntjük a születésnaposokat, Adolf Hitlert, akit ugyan már Észtországban vagy...
Köszöntöttek Litvániában?
Valahol a Baltikumban felköszöntöttek az ott hadgyakorlatozó Bundeswehr erők, akik annyira jól voltak, hogy... Szerintem rosszul írták a hírben, hogy a péniszüket lógatták be alvó katonatársaik szájába. Szerintem a teabagging lehetett. Nem tudom, hogy hívják ezt németül, tékanne, hogy igazából szerintem az acsit...
Biztos nem ilyen frappás a németelemezés.
Szóval megünnepelték a Führer nem tudom hányadik születésnapját, de Jello Biafra a héten, tegnap, vagyis a csütörtökön volt 63 éves. Nem tudom, Bedete, milyen viszonyban vagy Jello Biafrával. Neked commerce?
Nem, én bírom Jellót. Tehát nem a utóbbi 30 évben feleséges volt zenélni, de a karaktert bírom.
De polgármesterjelöltként például hibátlan volt.
Mert polgármesterjelölt is volt? Én még az amerikai elnökjelölti kampányánál akadtam el, amikor...
Először Chicagói, vagy San Francisco?
San Francisco-ban indult a...
Hát akkor hazai pályán.
A polgármester választáson nem, mert az neki nem hazai pálya, ugyanis... Hol született Jello Biafra?
New Yorkban.
Nem.
Kopenhágában.
Kolorádóban. Azt hiszem konkrétan, vagy Aspen, vagy Boulder, valamelyik kettő közül.
De jó, de mi a polgári neve?
Valami Boucher, nem?
Valami Boucher. Eric valami Boucher. Majdnem Eric Cartman.
Egy perc letelt a könnyű zenei beszélgetésből, még 4 perc van.
Akkor ide tudnám kötni.
Igen.
Csak ezért. Hogy hívták szegény izet? Már megint a szokásos...
Várja, a makogás neved bele.
Könnyűzenei témájú makogás volt, tehát ez is az óra.
De nem könnyűzenei témájú lesz, legalábbis hát könnyen átköt politikába. Ugye, hogy a Zambia, Kenetka, hogy hívták?
Kaunda.
Így van, halála. Akinek az M-rockot is köszönhetjük, és meghalt továbbá az afrikai nácizmust, úgyhogy Adolf Hitlerhez is visszakötünk.
Már, hogy... Kaunda milyen Kaunda? John Kaunda?
Kenneth Kaunda.
Igen? Kenneth. És 97? 7 volt? Szép,
mi volt 97? Ja, az éveinek száma.
Hát ő volt a gyakorlatilag ugye az Észak-Rodéziából kiszakadó Zambia, mint független, a gyarmati sort maga mögött hagyó állam első elnöke 64-be, és nagyon gyorsan megindult.
Nem kell verjük ugye Zambiát Zimbabvével, nincs ilyen problémák.
Nem,
ugye?
Nem, de Rodéziából a kettő, igen.
Zambia és Zimbabve is.
Észak-Rodézia lett Zambia, és Dél-Rodéziából lett Zimbabve, ugye? Jól mondom.
Kétségbe esetten nézzük a Bedére, mint a szerkesztőség magellán.
A világnak erről a szegletéről sajnálatosan keveset tudok.
Most nehogy azt mondod, hogy arrébb megyünk keletre kettőt, és, vagy meg észak-keletre hármat, és elmegyünk Etiópiáig, és már képbe vagy.
Hát ott képbe vagyok, mert az egy érdekesebb hely, meg ott voltam személyesen, és odafigyelek a dolgokra, úgyhogy Etiópiában úgy, ahogy képbe vagyok.
Igen, az ember valahol volt arra, a későbbiekben odafigyel, de mi volt ezzel a Kaundával, és mi volt Zambiával?
Most halt meg, Zambia ő ugye a gyarmat, tehát tessék. Az afrikai, hát őt afrikai Gandhiként is emlegették egy időben, meg főleg ő emlegette saját magát, de hogy ő az egyik első ilyen nagy gyarmati, a gyarmati sors elleni harc ugye egyik ilyen nagy
az el nem kötelezettek
mozgalma. Volt, igen. Aztán az el nem kötelezettek mozgalmába is, igen. És ő is az egyik ilyen példaadó afrikai diktátor, aki ugye a hatalomra kerülés után nagyon gyorsan elkezdett az egy pártrendszer irányába tájékozódni. Ugye, mint kiderült, ő nem nagyon szerette a szovjeteket annyira, neki inkább azt tetszett, hogy akkor más nem lehet a hatalom közelébe szerintem igazából. Ugye meghirdette ezt az afrikai szocializmus, de közben az amerikaiakkal is jóba volt, és akkor lett ez a... Tehát ő nacionalista is volt, szocialista, ezért mondtam, hogy az afrikai nácizmusnak a... Az atya tulajdonképpen. De a lényeg, amiért én ide kötöttem, de, hogy de, a Szemrokot...
Jézusom, most azért nevezted nácinak szerencsétlent, mert a szocializmus és a...
Nacionalizmus egyszerre. Hát igen.
A nemzeti szocializmus.
A
gyarmati évszázadokból felébredő nemzetek vezetői Szuharnótól a nem tudom kiig, többnyire mind szocializmusba és nacionalizmusba hajló.
Valóban.
Ezért azért ezeket nácinak nevezni erős túlzás, vagy bármilyen rokonságot.
Jó, valóban egyébként ugye nem, hát arra nem merek megesküdni, hogy semmilyen etnikumot nem gyilkolt halálra, mert azért ott, vagy
az nem előfordult, tömegével. Senki sem tökéletes.
Ezek azért lehet, előfordultak, de valóban az ő bűneit, mert voltak neki bűnei azért számosak, nehéz lenne az előbb említett német, illetve osztrák festő aspiránshoz hasonlítani.
És ő találta fel az Amrok nevű zenei
hát az ő, nem ő személyesen találta fel, de az ő tevékenységének köszönhető, például annak, hogy betiltotta a nyugati zenéket, illetve korlátozta azok elérhetőségét Zambiába.
És Zambiában a nyugat, hát az ott az Atlanti óceán, tehát...
Nem.
Nem. Zambia az tök középen van.
Zambiának nincsen tengerpartja.
Igen, az középen van.
Nincs tengerpartja.
És inkább
nincs.
Keletre egy
nem
picit.
Nem tudom, Mozambikkal vagy Tanzániával keverheted az ébetűnek
közül. Simán, simán.
De Tanzánia is ugye
akkor
a másik
oldal,
nem az Atlanti. Van? Nem az Atlanti, az mindenképpen hülyeség az Atlanti óceán, mert Tanzánia valóban a legközelebbi, vagy hát a tenger felől, ugye az óceán felől Tanzánia van, a Tanzánia szomszédja.
Zambiának. Szóval betiltotta a nyugati zenét.
Hát legalábbis korlátozta, igen, és akkor a helyi zenészek elkezdtek saját fejük után játszani Led Zeppelint, meg Jimi Hendrix, meg
ilyesmit. Tehát a helyi Demeter Szilárd
kapott
egy nagy pénzt, és... Egy remek keltetőből kikeltette.
Nem nagyon.
Mondj egy Zamrok zenekart.
Nem nagyon.
Melyik a kedvenced?
Witch például, de inkább ilyen ilyen előadók vannak, meg az ember erre így rászörföld, és akkor jönnek sorba ezek a
Zamrok?
Ezek a Zamrok előadók. Meg hát ugye ezt a...
Nem nagyon szar?
Nem. Szerintem nagyon jók vannak.
Nekem van otthon egy régi kubai heavy metal válogatás CD-m.
Szörnyű, az reménytelenül hangzik.
Szörnyű.
Az reménytelenül
szörnyű.
Hangzik valóban.
Elindítottam újra
jó.
A botswanai metálos fotó, ezért azt láttad, az, ami mondjuk az utóbbi 10 évben minden újság lehozta kétszer.
Ami magyarázó rovatnál
nem,
vagyunk már,
nem,
vagy
hanem,
még
van
a tiltott pop?
Botswanában van egy erős metál szintér, és erről először egy nagyon híres fotósorozat készült, aztán szerintem minden létező Afrikában működő ilyen freelancer fotós odament és végigfotózta ezeket az arcokat, akárcsak a szomszédos orsz, Kongóban működő szapőr, ugye szapőr? Tudod, ezek a nagyon elegánsan kiöltöző kinsasai fiatalok.
Ja, igen.
Tehát ezt is egymilliárd, hogy vannak ilyen izék, és aztán jönnek az afganisztáni gördeszkás lányok és a marokkói Vespa szubkultúra lányok. Tehát ezek, amiket így körbe kell fotózni, és aztán két-három havont elő lehet.
És megvan venni. A világ sajtó.
De ez, hogy specifikus, de miért ez te, aki és ez most nem számít a könnyű zenei részhez. Tehát te, aki a metal szubkultúra iránt érdeklődsz, még soha nem futottál bele ezekbe a fotósorozatokba, dokumentumfilmekbe, stb. Amik
nem
az irakiba se futottál bele, hogy ott van valami...
Még az iráni black metal.
Vagy iráni, igen, azt akartam mondani.
Ez. Az iráni black metal széna.
I'm the only black metal musician in Iran. If you want to play metal music, you never know what will happen to you.
Igen, vagy trash, mit tudom én.
Azt lehet, hogy támogatják, hiszen ugye a black metal az egy katolikus ellenes, és ők is, tehát akkor az ellenségem ellensége, tehát el tudom képzelni, hogy ajatollahi áldással szóval nyomja a turnét a teheráni
méhez. Nem hiszem, hogy megveszik ezt az okoskodat, de ott a Koránt egy kicsit szigorúban értelmezik.
Tehát semmit nem bántja a Koránt.
De
Na mindegy, szóval hát magát az egyisten hitet, ugye, és hát a muszlimok ezt elég komolyan
veszik. Azt akartam ezzel az egészen mondani, hogy ez egy 21. századi újságírói műfaj, a rácsodálkozás egzotikus helyek szubkultúráira, amik ugye mi, tehát a nyugati világból ismert szubkultúrákat kicsit a maguk formájára alakítják. Ebből nagyon sok van, és az egy idő után iszonyatosan unalmas tud lenni, amikor...
Indonéziai skinheadek.
A maláj skinheadek, nagyon jól
maláj skinheadek.
Indonéziában a punk az erősebb. A maláj
ott skinhead... a hardcore punkok, ezek a ilyen discharge-os szöges jackisek.
A maláj náci skinheadek, az is egy ilyen dolog, amit nagyon sokszor földolgoztak, de az nekem azért áll közel a szívemhez, mert azt...
A maláj náci skinhead.
Igen, tehát erről valaki írt egy, azt hiszem, ilyen félig regényszerű dolgot, és ugye nyilván tudod, mi a leghíresebb indonéz étel? Tudtok mondani egy indonéz ételt? Vagy az egész maláj sziget csoport.
Szátáj matáj.
Majdnem, a nasi göreng. Ami
ja, ilyen, ja, nasi göreng.
És a könyv címe az volt, hogy náci göreng. És ez nagyon... De sajnos ezt nem olvastam el, de ez a cím az egyszerűen tökéletes, hogy náci göreng. De mit szerettél volna még mondani?
Semmit, csak hogy szerettem volna, ha jobban ki van fejtve az amerikai heavy metal szubkultúra.
Én Afrikánál akadtam le, hogy ugye Botswanát szóba hoztad, és hogy ugye ott vannak tényleg a szomszéd, ugye déli szomszédja Zambiának gyakorlatilag, ugye déli? Hát mindegy, így
fejlődik. Ebben nem menjünk bele. Ott van. Szoktam mondani Bede Márton,
hogy véletlenül így nézd bele, hogy ezek az országok, ugye a mi fejünkben úgy, hogy hát ezek mind szegény országok, de nem, például ugye Botswana az egyik leggazdagabb ország Afrikában, ami persze nem egy rettenetes idő, de ugye 9000 dollár körül van az egyfőre jutó GDP, nem vásárlóerő paritáson, tehát most időben mondom, de mondjuk ehhez képest ennek a kilencede Zambia.
De egy Big Mac beírja sokkal kisebb Big Mac-kel is, tehát vásárlóerő paritásra átszámítva.
Hát köszönjük ezt a politikailag korrekt.
Szerintem igaza van a Péternek abban, és ez nem csak egy Afrikára jellemző dolog, hogy az első világ perifériája, tehát nagyjából mi, meg ez a Kelet-Európa.
A második világ
alja, és a harmadik világ teteje, az... elkezdett erősen összeérni. És
de Márton, mondok egy példát. Tehát az, hogy ezek az országok ott vannak egymás mellett közvetlenül, és elképesztőek a különbségek. Tehát, hogy és nem feltétlenül értem mindegyiknek, hogy miért. Ott van Botswana, ami körülbelül 9000 dollár. Ott van Zimbabwe, ami olyan 1400-1500 dollár körülbelül, ugyanúgy, mint Zambia, tehát ezek egyszerre, ez a volt Rodézia, ezek körülbelül ugyanazon a szinten vannak. És ott van rögtön Burundi, ami viszont hát tényleg a világ legszegély, az még 200 dollár sincs, de valami hát brutális a különbség. Most onnan indulunk, tehát hogy tudjuk mi ez viszonyítani, hogy Magyarország az körülbelül olyan 18 ezer, azt hiszem az egyfőre eső, ez ellen. Mindjárt megnézem, egy perc.
Amíg megnézed, addig ajánlanék könyvet, tehát... Pár műsorral ezelőtt ajánlottuk John Keegan hadtörténész első világháborús könyvét, amit én olyan 30% körül feladtam a rémunalmas csataleírások miatt, addig nagyon jó volt, de most elkezdtem olvasni neki az amerikai polgárháborúról írott könyvét, és az ezerszer jobb, tehát az még mindig nem vagyok benne az unalmas csataleírásokban, és annyi érdekes ilyen gazdaság, földrajzi tényt ír, amire egyáltalán nem gondoltam volna, hogy például az észak-dél, hogy lehet, hogy mi azt azért szeretjük, a délieket, mert hogy az annyira magyaros volt, hogy egyfelől, hogy a dél az ugye nagyon elmaradott volt gazdaságilag, bár hogy a számok alapján, tehát ez az egyfőre számított blablabla, de hogy írja, hogy azért, mert a rabszolgák tőke értéke irtózatosan magas volt.
Aha.
Hogy ez például nagyon csalóka volt, és hogy mire vége lett az amerikai polgárháborúnak, addig hát nem tudom, hogy ő ezt hogy csakkoztak ki, hát nyilván ért hozzá, hogy az északi és déli hadsereg lett a világ két legerősebb hadserege. Tehát így szervezettségben, logisztikában, mit tudom én, tűzerőben, bármiben. Meg na, mondom, szóval nagyon érdekes, most már senkinek se ajánlom az első világháborús könyvét John Keegannek, mindenki az amerikai polgárháborúst olvas el. Na, sikerült megnézni, mennyi magyar GDP?
Csak azt, hogy tudjuk, hogy ugye Magyarország az olyan 1000, vagy olyan 17 ezer körül van, ennek ugye kevesebb, mint az egy tizede egy Zambia. De ott van mellette egy Burundi, ahol 260 vagy valami ilyesmi, és ugye ott van Ruanda is, ez a két. Ezt a kettőt meg tudom magyarázni, mert ezek tényleg a legreménytelenebbül kitalált országok, bent a dzsungel közepén, egy ilyen teljesen landlocked kis izék.
Nem? Lederázza a fejét.
Én Burundiban nem vagyok annyira otthon. Ruandában azon kívül, hogy túl sok alaknak, túl
nagyon
kicsi
sok
helyen,
alaknak.
Ami viszont ami ugye vezetett a 94-es népirtáshoz egyenesen, gyakorlatilag egyszerűen túl kevés az erőforrás. Tehát Ruandának annyira nem rosszak az adottságai, azon kívül, hogy az belgák is kavartak, és ugye ahol belgák jártak, ott minden kicsit rosszabb lesz szerintem. De arra akartam válaszolni...
Mert a belgák szarabb gyarmatosítók, mint belgák, a hollandok, az a angolok, a vagy a franciák, vagy a belgák, portugálok?
Ez a Kongó szabad állam, vagy mi az Isten
tudjuk,
volt,
ez a második, a, hogy hívták a király, Lipót.
Hát azért Rodézia is nagyon kemény volt.
Tehát ez nagyon rossz.
Ugye Cecil Rhodes, akinek a szobrát most akarták ledönteni.
Én sok rosszat hallottam a hollandokról is. Azokat is szidják. Nem becsülik meg a gyarmattartókat.
Hát egyrészt, tehát az már régebben volt, tehát ugye a belgákban ugye az a nagyon csúnya, hogy ők akkor követték el ezeket a dolgokat ott a 20. század fordulóján, amikor azért már nem illett ilyet csinálni. Igen. Nyilván a Batáviától Pápuáig a hollandok is elkövettek csúnya dolgokat, meg Surinámtól az anyám kinyáig.
A belgáknak késő jutott, és megpróbálták gyorsan behozni.
Igen. Na, nem csak azt akartam mondani, hogy a Botswana és a Zimbabwe közötti különbséget azt viszonylag jól megmagyarázza a talán általad is, tudod, az Acemoglu Robinson Why Nations Fail című könyv, akik a túléptek, az, ugye van a Jared Diamond féle minden a földrajzon és az erőforrásokon múlik magyarázat, és az Acemoglu, meg azt hiszem így mondják a török nevét, meg a Robinson bedobta azt.
Akkor ez két külön ember?
Igen, csak közösen.
Mert mennyire jó név lett volna.
Acemoglu Robinson.
Acemoglu Robinson, hát most, hogy megy az
és
erdély,
és
ők, a török
nekik az volt az elméletük a 2010-es évek elején kijött sztárkönyvükbe, hogy nem, hanem az igazán fontos az intézményrendszer szilárdsága, nyitottsága. Igen. És hát ugye pontosan, és abban egyébként Botswana a jó afrikai példaként van. Már nem emlékszem pontosan, hogy mi volt, de tehát, hogy ott jól alakult.
Gazdagabb, mint Dél-Afrika. Igen, Botswana pedig ott egy nagy
nem Dél-Afrika a leggazdagabb?
Nem.
Botswana is.
Botswana gazdagabb, jelentőség.
Hát Botswana is ugye egyrészt gazdag erőforrásokban, de hát Kongó is az, és közben meg Kongó, meg tényleg a mindennek az alja.
A Zambia is egyébként.
És Zimbabwe meg pehje volt azzal, hogy kifogták ezt az őrült Mobutut, aki a függetlenség elnyerésétől kezdve néhány évtized alatt megdöntötte a magyar inflációs fedett pályás világcsúcsot.
Ugye a Kaundához is hozzátartozik, hogy Zimbabwe-ba is, vagy Zambiába már, és összekeverem itt a kettőt, és még Zairét nem is mondtam egyszer se, hogy az ébetűsek közül, hogy ugye ott is nagyon jól indult ez a függetlenség. Úgy nézett ki, hogy ők a részből baromi jól fognak ott élni. Igen, ám csak elkezdett ugye esni a rézára, és akkor meg ki kellett találni, hogy mégiscsak hogy lesz itt erős kézben a politikai hatalom, és akkor jöttek az ötletek a Szovjetuniótól.
Baszhatták a rezet.
Nem volt
a
jó?
Nyomjál egy olyan effektet.
Melyiket szeretnéd? Ezt?
Ezt.
Vagy a... Mondd még egyszer?
Baszhatták a rezet.
Most viszont a keresztbe verem a bedét, mert most egy olyan témát pörgetünk túl, ami egyelőre nem esett idő korlátozás alá. Úgyhogy maradjuk a gazdaságnál. Ahhoz mit szóltok, hogy Bangladesh megelőzte Indiát?
A nagyon érdekes cikkeket én is olvastam Bangladesh. Az utóbbi két hétben minden jelentős lap a bangladesi csodáról írt.
Igen, bangladesi gazdasági csoda.
Hogy a pakisztáni, ugye az egy ország volt Pakisztánnal a függetlenség elnyerésekor, aztán
és hát
szétesett.
India. Koldus
nem,
szegény
Pakisztán és Bangladesh egy ország.
Pakisztán és Bangladesh, tehát úgy találták ki, hogy középen van egy nagy hindu állam, és a két szélén csináltak két muszlimot, és azt egy állam.
Ja, hogy az volt úgy egy, igen.
Ami egy teljesen beteg koncepció volt nyilván.
És már a Bangladesh, ami sokáig tényleg a nyomorúság szinonimája
de
volt.
De azt is tegyük hozzá, hogy a 15. századig viszont a világ egyik leggazdagabb. Tehát az a Bengál, az ugye még a mogul birodalomban is a világ egyik leggazdagabb
gondolom,
régiója
mert
volt.
Gondolom, mert
a Ganges delta, így
jó
van,
lehetett
így van, azért... így van, termelni bármit.
De egyébként a Bangladesh-sel kapcsolatban, tehát a bangladesi csodával azért én óvatosságra intenék, pont Etiópia kapcsán.
De mi a csoda?
Hát az, hogy elkezdett jól menni nekik.
Hát, hogy utolérte állítok az egyfőre első GDP, ami belegondolsz, hogy tényleg egy három magyarországnyi területen ott 200 millió ember, vagy hány körülbelül?
Nagyságrendileg ilyesmi, igen.
Ugye?
Igen.
Tehát valami iszonyatos népsűrűség van.
És mit ért utol a magyarországi?
Nem azért, én
legutóbb a vietnámi GDP-t néztem meg egyszer magamtól, nagyon, amikor Vietnámban voltunk, és megnéztem, hogy az a robogó, amit bérlünk napi 2000 forintért, valami Yamaha 115 köpcent is akármi, hogy miért úgy néz ki, mintha tényleg ilyen bádokból lenne szögecselve, és olyannak az árolyam 550 ezer forintnak megfelelő dong volt, és akkor így apósom így igatta a fejét, hogy ez a drága, mondom, mi drága, ez nálunk 1,8 millió lenne, és akkor megnéztem a GDP adatokat, nem tudom, harmada a vietnámé a magyarnak, vagy szóval na...
Sokkal kevesebb. Megrázóan szegények a vietnámi. Ugye Kínával kapcsolatban is van ez a percepció mindenki, hogy Kína milyen gazdag ország. Hát a kínai GDP az egyfőre eső nem éri el a magyar felét, vagy körülbelül ott van a felénél. És persze dinamikusan nő, meg mit tudom én, de még a népesség is nő, tehát egyenlőre még Kínába. Ugye majd lassan elkezd csökkenni, akkor majd nyilván nőni fog az egyfőre eső GDP is. Ugye a japánoknál is ez a trükk azért bejön. De...
Hogy fogynak, és akkor...
Hát és akkor jobban élsz, persze. Tehát nem kell akkor gazdaságilag növekedni, de jobban élsz.
De ez... hogyha túl sok a nyugdíjas.
Tehát a japánoknál is ez furcsa, hogy ugye ebben mérik, hogy jaj a GDP, meg hogy de ugye erről is voltak nagy gazdasági okoskodások, hogy valójában a japán gazdaság teljesítménye nem olyan rossz szám. Összességében.
Még gondolta bárki is, hogy rossz a japán gazdaság?
Persze, hát mindig őket hozzák föl,
ja, hát ez a példát
erre a stagnáló gazdaságra, hogy miért rossz az, hogyha túl öregszik a társadalom, és hogy nem tudok növekedni. Miközben azért egyre jobban élnek, nagyon sok elemébe a gazdaságnak a szerkezete, az tök egészséges, és jó eredményeket produkál, mindegy. De valóban nem egy dinamikusan.
Még ismételten, és nem hangsúlyoztam elég, hogy óvatosságra intenék mindenkit a bangladesi csodának a túlértékelésével, hiszen sokáig etióp csodáról is beszéltünk. Tehát volt az etiópoknak olyan 10 éve, amikor gyakorlatilag évente ilyen 8-10%-kal növekedett a gazdaság, és magas vasút épült Addis Abebában, és nem a macska is szivarozott, milyen állat van ott Etiópiában.
Macska is szivarozott, van egy ilyen mondás.
Van az a speciális etióp hegyi pávián, az is szivarozott, igen. És most pedig ugye azt látjuk, hogy hát ez kicsit félrecsúszott ez a siker, és hát ez azt gondolom, hogy bár Bangladesről nagyon keveset tudok, de azt így betippelem, hogy Bangladesben is fennáll a veszélye annak, hogy ez a amit most nagy nehezen összehoztak, az kártyavárként omoljon össze.
Hát... Tudnám alátámasztani a Márton néhány érvel ezzel kapcsolatban, meg ugye néhány ilyen aggasztó gazdasági jellel, de azért azt látjuk, hogy Ázsiában viszont azért ezek a társadalmak, hogy mondjam, nagyobb stabilitást és kiszámíthatóságot mutatnak, mint Afrikában.
Ez biztos így van. Azért az a Bangladesh, ott még vigyázzunk. Tehát mit tudom én, a Vietnámot egy idő után el lehetett hinni, hogy ott ugye elindultak a dolgok meg.
De Etiópiában a gazdaság egész biztos, hogy bivajerős és nagyon rendben van. Én mondom, én azóta nem hiszek ebben, hogy ott bármi. Tehát az ott
az
egy nagyon...
Az egész éhezésben nem hiszel, vagy?
Nem, mert én mindig azt hittem, hogy ott szar a gazdaság, és keveset termelnek, és akkor megtudtam, hogy az etióp-eritreai polgárháború vonatkozásban hány Su-27-es vadászbombázót vettek, amire nekünk egy darabra sincs pénzünk, nekünk az óriás GDP-nkkel, tehát ők egyszerűen nagyon jól termelnek, nem sokat, csak elháborúzzák.
De nem lehet, hogy ők ott olcsón kapták, mert őket fegyverrel tömő nagyhatalmak valamiféle regionális vágyálmaikat vélték megvalósítani ottani.
Figyelj, mi testesítjük keresztül meg Putyin regionális vágyálmait? Kapunk szuhajokat? Nem kapunk, pedig mi vagyunk a trójai falovok az EU-ban. Csak fontosabbak vagyunk, mint egy Eritrea.
Nem.
Nem vagyunk valójában trójai falovak, tehát szerintem az orbáni politika az pont azt játsza, hogy ő kéretlenül nyomja ezeket a izéket. Tehát ő gesztusokat próbál tenni. Nem, szerintem nem. Hát állítólag a kínaiak már tettek jelzéseket.
Hogy nem kell a fután, korábban. Nem is az ötletük volt? Na,
hát effektív arról van szó, hogy a futánt azt a magyar kormány lobbizta ki, akkor ők nem akartak itt egyetemet csinálni. Hát az, ezt hogy mi fizetjük neked az egészet. Hát mi fizetjük az egészet? Hát nem, erről vannak viszonylag hozzáférhető források. Nem a kínaiak nyomultak azzal, hát nekik van, ők csinálhatnának egyetemet egy csomó helyen. Nem a kínaiak nyomultak ezzel. Mi nyomultunk náluk ezzel, hogy csináljanak már itt egy egyetemet, mi kifizetjük az egészet. És akkor azt mondták, hogy kinek, ja, hogyha kifizetitek, akkor oké, akkor csinálunk.
Ez ezért van?
Hát persze.
Ezt, ezt a múltkor még nem mondtátok, amikor arra megfogadtátok, hogy nem lesz Fudan, de most már adtunk nekik területet is, ugye? Nehogy véletlen kitáncoljanak.
Igen, de hát én még ezt se ízlem. Szóval szerintem, mondom, ez az észak-koreai típusú politizálás a részünkről. Tehát, hogy mi benn vagyunk a NATO-ba, teszünk ilyen gesztusokat, és a NATO-ba mindenki ijedezik, és majd akkor kérünk a NATO-tól valamit, hogy na jó, mégse ez Fután, de akkor adjatok valami izét, valamire, vagy nem tudom.
Nem, nekem ez életszerűtlen. A Putyin annyira szeret trollkodni, és ez egy annyira csodálatos trollkodási lehetőség neki, hogy itt trollkodhat Magyarországon.
Szeret, de ennél sokkal jobban tud trollkodni, mint hogy ő Orbán Viktorral.
Tehát a kéznél van, ingyen van. Na mindegy. A múlt heti restanciáink az egyik, hogy Új Péter gyakorol önkritikát, vagy legalábbis mondja meg, hogy honnan van az idézet, hogy a Föld először izzógázgolyó volt, hiszen a Föld sosem volt izzógázgolyó.
De hogy nem minden izzógázgolyó volt valaha. Big Bang.
Nem. Ne. Ja, hogy olyan értelemben.
Akkumulációs korong. Megvan?
Nincs.
Hát a bolygó képződés első. Egy akkumulációs korong, egy por és gáz felhő elkezd ilyen korong izével és sűrűsödni. Igen.
Akkor jó, akkor az a hallgató, hogy akkor ön önkritikát, amelyik azt mondta, hogy ez nem így van, a Föld az egy kőbolygó.
Kőbolygó, tehát, hogy ez, de ez összesűrűsödött ilyen porból és izéből, elkezdett.
De ez nem valami Drebin hadnagy idézet?
De.
A csupasz pisztoly.
Ez a nagyon magyar címen nagyon különleges ügyosztály, Police Squad.
Tessék? Vice Squad.
Nem, Police Squad. Nem, a Vice Squad az más. A Police Squad, ugye a Zucker fivérek, majdnem Zuckerberget mondtam, de David Zucker és Jerry Zucker, és Jim Abrams, ugye ez a nagy hármas, ők csinálták később aztán ezekből, illetve hát a Police Squad részekből gyúrták össze, vagy hát azokat felhasználva az ottani ötleteket, ugye a csupaszpisztolyt, és hát a híres laboratórium jelenet, ahol Olson bácsi, akkor mindig éppen egy ilyen kisgyereket akar megsütni a villamos székbe, amikor begyit Drebin hadnagy, meg ezek, és ott magyarázza, hogy ugye az volt a fegyver, hogy bedobtak egy követ valahová. És akkor kezében volt a kő, és hogy nagyon érdekes fegyver, különlegesen ravasz. Van egy elméletem, hogy honnan van. Kezdetben a Föld egy izzó. És nem gázgömböt mond valóban, hanem izzó massza, azt mondja magyar fordításban. Kerestem az eredeti angolt, hogy ott mit mond, de nem találtam meg. Tehát, hogy nincs fönn az eredetibe. A YouTube-on fönn van magyarul, és az eredeti angolt azt így nem találtam. Lehet, hogy fönn van valahol, de én nem találtam meg egy gyors Google search-en.
Utána néztem a Szomolyai rövid szárú cseresznyének, és hogy tényleg létezik, és tényleg hungarikum.
De te azt hitted, én kitaláltam azt, hogy Szomolyai fekete cseresznye?
Nem, vannak ilyenek.
De például... tök jó, kitalálok gyümölcsöt. Legközelebb fogok mondani három gyümölcsöt, és meg kell mondanod, hogy melyik nem igazi.
De végül ez egy tök fordított reality check. Te abból csekkolsz valamit, hogy valódi, hogy rajta van-e a hungarikumistát. Én mondok a hungarikumistát többet, ami nem létezik valójában. Hát például a tiszai halászlé. Olyan nincsen.
Nincs.
Azt a Fazekas Sándor találta ki, és fölvetette.
Jó, a pattájt meg a tájföldiek találták ki, és működik.
Szegedi
tessék.
Halászlé van, meg bajai halászlé van, de tiszai halászlé nincsen.
Na mindegy, szóval ezen a Hungarikum, láttad már ezt a Hungarikum oldalat? Azt hiszem hungarikum.hu vagy valami ilyesmi. Hogy ennél hangosabban a lopás nem üvölt szinte semmiről. Tehát egész biztos, hogy sok pénzből készült, és teljesen megdöbbentő dolgoknál nem történik semmi, ha kattintasz rá. Például a Szomolyai rövid szárú cseresznyénél sem.
Én figyelmeztettelek, Winkler, hogyha a Hungarikum témát szóba hozod, én másfél órát fogok egy levegővel üvöltözni.
Továbbá rengeteg akusztikus transzdoromb művészt ajánlottak nekünk, azok, akik vágják az akusztikus transzdoromb.
Ez is Hungarikum.
Művészeket. Itt lefelé kit is mutattam neked a telefonomon.
Szilágyi Áron.
Distance című száma. Hát itt...
Kurva jó.
Igen.
Ennyiből.
De egy Artist nevű magyar zenekar, ami a klasszikus felállás, tehát a klasszikus Psycho, akusztik, techno, rockabilly, didgeridoo, doromb és nem köcsök duda, de volt még valami harmadik. Valaki kérte, nem tudom titeket mennyire érdekel, talán a Bede érdeklődésére számot tart, hogy fejezem már be azt a történetemet, hogy amikor 1990-ben elakadtam a Vágány utcában a Renault 4-esemmel, hogy akkor mi történt.
Azt hittem, a nagyapa Hitler bajszáról lesz, szóval egy pillanatra fölébredtem.
Sose kérdeztem rá náluk, nagyon sajnálom, hogy tudod, előbb meghaltak, míg sem, hogy ilyen érdekes dolgokat kérdeztem.
Hát meg, hogy a bedével nem találkozhattak, tehát...
A Bede megkérdezte volna tőlük, hogy elnézést, bácsi. De nem tudja a Bede, mondom tényleg, hogy régen falun mindenkinek Hitler bajsza volt, ez alap. És nem is biztos, hogy úgy hívták, hogy Hitler bajusz, ez csak egy simán bajusz volt, ez senkinek se jutott eszébe, hogy ezt Hitlerrel azonosítsák. Az ő legénykorukban ez ment, mondjuk a 40-es években, és úgy maradt. Lehet, hogy mi is 80 éves korunkban ilyen hipster szakállal fogunk jönni-menni, amikor már röhögnek rajtunk. Szóval, hogy a Vágány utcában haladtam, első autón volt egy Renault 4-es, egy érdekes autó a Renault 4-es, de írtózatosan balfaszoltam, hogy azt vettem, egy Zsiguli.
Én nagyon bírtam mindig a Renault 4-es, bár nem egy, volt nekem soha, csak egy
érdekes autó, egy érdekes autó, technikatörténetileg is egy kuriózum, kurva jól néz ki, csufi volt a neve, de Zsigulit kellett volna vennem 1990-ben, mert akkor az egy problémamentes default autó volt, és nem volt internet, most internet nélkül szerez egy, hogy hívják a kormányműben az a gömbfej, mit tudom én, gumiharangot, hát lehetetlen volt bármi, tehát szörnyű volt. Na mindegy, leállt alattam, és akkor még nem volt mobiltelefon se, éppen Révi Józsihoz mentem volna, aki a Dance együttes gitárosa volt, és volt egy hangszerboltja a Poser János utcában, később Kerekes utca, ott volt a Viking klub, ugye ez a kiváló skinhead klub lett belőle, és mentem volna Révi Józsihoz, aki egyébként civilben autószerelő volt, az eredeti gyári szakmája, és mondtam neki, hogy figyelj, bocs, lerohadt alattam a csufi, és azt mondja, ja, hát mik a tünetek? És mondtam, mik a tünetek, és kérdezte, hogy rágó van nálam? És mondtam, hogy van. És akkor mondta, hogy hát itt távgyógyítás, hogy keressen meg, melyik az a porlasztó, és szerinte kiesett a nem tudom én alapjárat fúvóka, és oda tömjen be a rágót. És basszus, egy transzcendens élményem volt, betömtem a rágót abba a lukba, és beindult csufi, és elmentem Révi Józsihoz.
Hát ehhez képest hová jutott az autóipar? Én azt hiszem 10 éve volt, amikor egy vadonatúj 159-es Alfával hazai pályán, ami egyébként nagyon, de tényleg olyan, hogy pár hetes volt az autó, és azt hiszem, hogy ez volt életemben az első céges autó volt, ez az életem első új autója, amit újonnan kaptam, mint új autó, 159-es Alfa.
Ez a 444-nél volt?
Igen. Nem 444, ez index, nem, persze.
Várj, az Indexnél neked valami Subaru Forestered,
az vagy Outback-ed volt. De előtte az Alfa volt, igen, a Subaru volt az utolsó.
Alfa cégautót kilobbizta magának. Ügyes.
Akkor már jó ment. És akkor Siena mellett, pont ugyanígy voltunk valahol Toszkánában, és Siena mellett az autópályán egyszer csak elkezdett fölmenni a hűtővíz a picsába, és távozott egy jelentős része a motoráztetőn keresztül, és akkor mindegy, egyébként az összes olaszokkal kapcsolatos sztereotípia ellenére ott valami helyi szervizbe, persze az itteni fiatosok telefonos segítségével, ugye ott beelveztük, meg minden, és kiderült, hogy ez egy vadonatújban az autónál, egy típus hiba, hogy ott nem tudom én, van valami szelep a hűtővízrendszeren, ami műanyagból van, és az időnként kiolvad, és az kilövi a picsába.
Oh.
És ennyi. És betettek a helyére egy fémcsavart, ugye föltöltötték a rendszert, meg ez már ez a komputeres, tehát én nem is tudtam volna vele mit kezdeni, mert ugye letiltott a komputer, minden nem tudtál vele menni semmit. Ki kellett nullázni a komputert, meg minden, és akkor ment. Kész. És akkor ezért valami 100 eurót felszámoltak. Péntek délután, mondom, szembe az összes. Az potomság.
További.
De akkor rágógumi lett volna. Ugye egy Renault-ban még meg lehetett volna oda ezt egy rágógumival, itt meg már komplett szakszervíz kellett. Igen.
Ez volt podcastunk történetének legunalmasabb 10 perce.
Igen, mert téged nem érdekelnek az autók.
Hát nem is érdekelnek meg az autók, meg így történt velem valami jellegű történetek sem.
Hanem, a nem történt, otthon ültem a lókoponyám előtt, meditáltam éppen, hogy hogyan törhetik borsot a fogyasztói társadalom orra alá. Akkor elmondom még további korrigációk a múlt hétről. Miért nem lehet betiltani a Damilos fűkaszát? Elkezdtem kaszálni. És kaptam ezt a kiváló kaszát, de még éle nagyon nem volt, tehát Dávid se sokat kaszált vele. Kurva sokat kell ott szerencsétlenkedni a kaszakővel, de ha eleget szerencsétlenkedsz, lesz egy kis éle.
Kalapálni kell. Mondd
el, és aztán jött egy szakértő, aki mondta, hogy kalapálni kell, de ő nem tud kalapálni, és mondta, hogy nagyon vigyázzal. Ő azzal kezdte eleve, hogy tudok kaszát kalapálni? Mondom, honnan a tökömből tudnék kaszálni, és csak most tanulgatok, és mondta, hogy nagyon vigyázzak a kalapálással.
És élezni is, mert tanultál,
mert behullámosodik, nem, az más kávéház a kasza kalapálás.
Más kávéház, de meg lehet tanulni azt is.
Miért te tudsz kaszát kalapálni?
Nem, hát nem, soha értem, nem csináltam. Ja. De meg, nyilván meg.
Mindegy.
Láttam már embert kaszetkalapát.
Tehát értem alapvetően, hogy miért nem kaszálják a füvet. Tényleg sokkal fáradt. Tehát ott izomból kell húzni minden egyes csapást. Apusom műhelye körül azért dúltam egy kicsit. De tényleg az rendes
fitness. De ott viszonylag nagy terület van, nem?
Hát mindegy, az a lényeg, hogy viszonylag kis terület alatt is úgy szakad rólad a víz, hogy dehidratálódsz fél óra alatt teljesen, tehát nem tudom, hogy a régiek ezt hogy csinálták, lehet, hogy mutánsok voltak. Na és hogy közben rájöttem, meg hát tényleg egyértelmű, hogy kaszával vízszintes területet tudsz, tehát egy árok, ott igen. Akkor vagy van egy traktorod, amihez van egy ilyen külső rátét, és azzal vágod, meg szegélyek, szegélyt nem tudsz kaszával.
De nem az van, hogy biztos, aki profi, az azt is tudja, nem? Tehát hogy az egy magasabb szintje a kaszálásnak?
Hát figyelj, elhozom neked legközelebb
a kaszát. Nem azt akartam, tehát semmiképp sem arra utattam, hogy én meg tudnám csinálni, én nem tudnám megcsinálni.
Nem kaszáltál még, de tanítására alkalmas lennél az oktatásra.
Hát, de hogy én el tudom képzelni, hogy van annyira jó kaszás.
Biztos, hogy nem tud,
hát az úgynevezett csarló, ugye? Meg ezek
nem, tudod, mert, nem tudod, mert izomból teszel nagy mozdulatokat, és azt most érted, Bruce Lee, vagy nem tudom, az olyan harcművészeti képzettség le, ja, és a kasza élének legnagyobb ellensége ez a kő, tudod? Tehát ott nem akarsz izomból súgoktatni egy ilyen kő mellett. Tehát nem, ugye, szegény kasza, mellett nem tudod megcsinálni.
Kasza is több van, ugye van eleve az, amit direkt ilyen nagy fű levágására, de nagy látod, területre
lehet, használsz, hogy van árok. Kisebb. Ebből még nem lettük, nincs ilyen paraszt,
árok kasza?
Paraszt sport, mint hogy favágó sportok vannak, de nem?
Biztos, kaszáló verseny van.
Biztos, hogy van, és akkor lehet, hogy van ilyen nehezítés, érted, pásztorverseny, favágó verseny. Van. Pont ilyen paraszt
verseny. És a kaszáló verseny, és ezen a triál kategória?
Igen. Aha. Hát a paraszt öttusának a...
Volt a Fajszon, a kocsmáros, a Bóbi, kishalász, a helyi kishalász egyesületnek volt az elnöke, vagy még mindig az. Ő találta ki a paraszt olimpiákat Magyarországon, hogy csináltak ilyen paraszt olimpiát.
És kocsmáros volt kasza triál? Volt kaszálás triál?
Mindenféle ilyen hülyeséget belerakott, hogy mindenféle ilyen rönkai.
De aztán elhalt a dolog, mert nem lehetett belőle sok pénzt lopni. Hát. Igen?
Úgy elhalt, igen, hogy nem lett belőle hivatalos, de egy időben sok. Aztán ezek a falunapok ugye átvették ezt a funkciót, a amiből már lehet pénzt lopni, hogyha valaki akar, vagy legalábbis szerezni rá.
Na mindegy, én folytatom kaszaügyi tanulmányaimat, tehát most hétvégén megint neki fogok esni tovább.
Kasza Tibit kérdezd meg.
Annyira reménykedtem.
Ezt négy adás óta inkább nem mertem kimondani, de jó, hogy...
Hát akkor végre. Az UF vesztett.
Én is úgy voltam, hogy legyünk túl ezen. Ne kelljen még az ötödik adásba is benyelni.
Reakció a Hazánk kincsei pacal konzervre. A konzervek királya a szalontüdő volt mindig is, mint étel is, nemzeti kincs, aztán hova tűnt? Matulán viszont fent van még a recept, de ennek nekiállni ... Szalontüdő konzerv? Basszus, mi az a szalontüdő?
Szalontüdő konzervet, de volt egy időben, amíg itt ettünk, itt a szomszédban az Ádám kisétkezdébe, ott sokszor volt szalontüdő régen, én nagyon szerettem mindig.
Basszus, milyen az a szalontüdő? Én annyira rosszul hangzik. Nem, én szeretem nem, a belsőséget.
Az egy ilyen savanyú, főtüdő. Ilyen savanyú tejfölös mártásban van.
Nagyon rosszul hangzik,
nagyon, nagyon jó. Hát az is állagétel. A tüdő az egy ilyen szivacsos, állagú valami. Nagyon jó.
Disznóét esszük ilyenkor? Disznóét esszük ilyenkor?
Azt hiszem, igen.
De van a világban valami a egzotikus latin-amerikai helyen tüdőétel?
Mindenhol
eszik a tüdőt. Mi a világ legjobb tüdőétele? Három, mert világ legközelebbre felkészülsz, és utána halasztod három hónapig, hogy
jó,
megvan.
Jó, de ezt nagyon végig kéne gondolnom, hogy a ilyen tüdőételek...
Mondj egy tüdőétel!
Vegyél egy nagy levegőt! És...
Szecsuáni tüdő.
Hát ott biztos, ott egészen biztos, hogy on.
Nem találkoztam még kínai étteremben tüdővel.
Nem hiszem el, hogy... Végbelet, ez sertés végbél van.
Nem hiszem, hogy lenne olyan sertés rész, amit a Kínában ne csinálnak valami tök jót.
Vagy a pulmon peruviano, például. Vagy nem tudom. A pulmonero brasileño, biztos van.
Brasileiro.
Vagy brasileiro, igen.
Igen. Jó, ezt végig gondolom legközelebb.
De Latin-Amerikában is ugyanez, igen, minden ilyen bölcsebb. Mexikóiaknál olyan, egyszer láttam egy olyan jó ilyen disznótor filmet mexikóiakról, hogy ilyen nagyon szegény mexikóiak ilyen disznótort csináltak, és ilyen több napig tartott, és miket főztek belőle. Fuhú!
És egy jó kis csikánó tüdőt?
Összejött egy ilyen falu, és minden részéből mindenfélét, brutális mennyiségű csilikkel, kurva jó volt.
Na figyeljetek, az a tisztességért, hogy az eheti UP-féle támogatói körlevélbe bekerültem, mint feltörekvő politológus, hogy én 2 hete már felhívtam a figyelmet a pedofil törvény hiányosságaira.
És hogy érzed? Potolták, szóval, hogy a lyukakat betömték a törvény?
Nem, szerintem nem. Szerintem ez
további
mindig
is.
De jó érzékkel vetette föl, hogy ebből még hiányzik az a kis plusz, amivel majd az ellenzéket meg lehet szivatni, és mire kimondtuk, addigra gyakorlatilag belekerül.
De még mindig nem. Tehát még mindig nem hallottam ezt, hogy pedofil ellenzék. Hogy nem hallottam, hogy a Karácsony...
Nem nézel elégem egy tévét szerintem.
Ez mondjuk tény.
Lehet, hogy ez a szó kapcsolati nem hangzott, de hogy tehát a mondani valójában elhangzott, az biztos.
De Winkler, hát ugyanebben a hírlevélben én azért ott részletesen felsoroltam, hogy hány jelű ez a fegyver, és még mikre lehet használni, és ezeket használni is fogják. Az szerintem elég egyértelmű az elmúlt napok alapján, hogy nem lesz ebből olyan fő téma, mint a migráció. Ugye most már tudjuk, hogy Gyurcsány migráció és a járvány a 3 fő veszély a magyarságra.
De hogy Viktor egyszer már ráfordult a meleg témára, mikor nagyon elállt a migráció. Egy
igen,
éve
valóban volt egy tétova próbálkozás.
Volt már egy ilyen, kezdett volna buzizni, aztán az elhalt.
De ezt is beleírtam ugyanebben a cikkben, amire hivatkoztál, hogy ez azért nem reménytelen. Tehát, hogy ez a bizonyos Pew Research kutatás is mutatja, hogy ahol azért dolgoznak ezen, lásd Oroszország, ott láthatóan növekszik a lakosságon belül a homofób részaránya. Magyarország valóban az 50-50% környékén billeg. Az utolsó Pew Research-os felmérés egy kicsit mást mutat, ugye ez, amire legutóbb hivatkoztak, és körbement a magyar sajtóba, ami a melegházasság 64%-os elfogadottságát mutatja, de ez egy másik kutatás, és ezt magyar cég csinálta. A Pew Research szerint, ami egy 19-ben végzett kutatás volt, az azt mutatta, hogy úgy körülbelül a magyar társadalom fele, egy kicsit kevesebb, mint a fele, aki inkább elfogadóbb a melegekkel, és ennél valamivel kevesebb az, aki egyértelműen elutasító, de az is elég sok. Európai viszonylatban biztosan nagyon sok, 39%. Ugye ebben nagyon jól látszanak ezek a civilizációs törésvonalak, hogy Nyugat-Európa, Kelet-Európa, és hát ugye Afrika, meg Kelet-Ázsia van valahol ennek a végén. De az is látszik, hogy azokban az országokban, ahol tartósan nyomják ezt a homofób dolgot, ott jelentősen tud, miközben a világon mindenütt nő általában az elfogadottsága a melegeknek, ezekben az országokban csökken. És azt is látjuk, ez például az Egyesült Államokból, illetve a populizmus természetéről készült mindenféle tanulmányokban részletezték sokszor, hogy abban a pillanatban, hogy Trump átvette az elnökséget, és hirtelen az emberek úgy érezték, hogy hát itt szabad buzizni, szabad négerezni, tehát hogy egy kicsit lejött róluk ez a fajta gát, abban a pillanatban megugrott azoknak a száma, akik hajlandóak voltak az Egyesült Államokba, ahol eleve nem egy nagyon homofób érthető módon, ugye a közeg, mert hiszen ott a társadalmi fejlődés azért előrébb tartott ebbe.
Bár a Biblia övezetben ezzel vitatkoznak.
Igen, a Biblia övezetben más a helyzet, tehát az is egy rétegzett társadalom nyilván, de hogy ott is láthatóan megugrott. Szóval, hogy nem olyan reménytelen fordítani ezen a meccsen. Ezt akartam mondani.
Orbán
szempontjából.
Szerintem fordítani nehéz kihozni az emberekből a valójában, tehát nem tudom, letörölni róluk a civilizáció mázát.
Igen.
Azt pontosan
ezt. Sőt, ez úgy kéne, hogy lekromofágozni róluk a civilizáció mázát.
Teljesen véletlenül nem beszéltünk össze, és miközben ez a podcast felé vezettem haza Gyöngyösről, egy másik podcastot hallgattam az autóba, a This American Life című sorozatot, amiben ennek pont arról szólt az 2016-ban, vagy mikori epizódja, hogy milyen nehéz embereket meggyőzni alapvető dolgokról. És az egyik példa erre az a nagyon híres eset volt, amikor 2008-ban Kaliforniában, miután legalizálták a melegházasságot, a melegházasság ellenesek kiírattak egy népszavazást erről a dologról, és hatalmas meglepetéssel mi történt a liberális és progresszív Kaliforniában? Mi nyert? Az.
A tiltás?
Igen, az, hogy ezt vonják vissza, aztán jogi úton, de ez mégsem lett visszavonva, tehát valahogy ez ugye alkotmányellenesnek minősült, és ugye most már azt hiszem egész Amerikában.
És mi volt a magyarázat?
És nem, tehát ugye az, hogy többen mentek el szavazni, de nem ez volt benne az érdekes, hanem hogy utána, ugye ez nagyon komolyan elgondolkodtatta a kaliforniai és általában amerikai melegjogi aktivistákat, hogy ez hogy az Istenbe történhetett, meg hogy ez valamit az ellen kéne tenni, és akkor arra jutottak ezek a kaliforniai melegjogi aktivisták, hogy megpróbálják, meggyőzni, a kaliforniai buzilobbi, hogy ők megpróbálják meggyőzni arról azokat az embereket, akik leszavazták ezt a izét, hogy de igenis ez jó dolog, és tehát ugye ezek anyagilag elég jól eleresztett civil szervezet, a nem tudom, Greater Los Angeles LGBT Association, vagy valami hasonló, és nekiálltak elmenni, tehát házra házra végig.
Lementek azok, vidékre.
Tehát nem azt csinál, ugye...
Mi most tegye föl a kezét, akit győzött már meg jehovista. Érted? Most becsöngett hozzád, és azt mondja, hogy Jézus él, akkor azt mondja, elgondolkozol.
De most nem hülyékről tényleg beszélünk, hanem értelmes emberekről, akik ezt
azért, akiket szét tudsz küldeni, azok nem biztos, hogy mindegyik egy Stephen Hawking. Vagy mondjuk mondom, egy nagyon meggyőző illető.
De nem. Tehát a jehovások azok igen, hülyék voltak, de nem. Ezek nagyon értelmes embereket összeszedtek, és azt mondták, hogy erre álljunk rá. És az lett a tapasztalat, hogy meg lehet győzni embereket, ha odamész, és elmondod neki, és főleg, hogyha olyan embert küldesz, aki maga
aki is... Jóval nagyobb darab nálam.
Nem, aki maga is egy homoszexuális férfi, és
egy végig, óriási meleg
és el tudja mondani, és saját kell élményeivel pofon tudja a beszélgetést megvilágosítani, akkor igenis meg lehet győzni embereket. Egy gond van, hogy erre, tehát, hogy iszonyatosan sok pénzzel, tehát millió dollárokkal sikerült meggyőzni, tehát 12 000 ember véleményét tudták megváltoztatni Kaliforniában, arányaiban, ahol hát ugye tudjátok, hogy igen, mekkora lakossága van Kaliforniának, és ez borzalmasan nehéz. És talán megpróbált, ugye arra gondoltak, hogy ez nem
jó. San Francisco mondjuk ebből a szempontból azért a világ
és arra gondoltak, hogy, tehát, hogy, az, hogy ugye egyébként is az amerikai közvélemény az mozdul el a homoszexualitás elfogadása. Ez azt hiszem 2008-2009-ben járunk nagyjából, tehát még 2015. És egyébként is ugye mozog arra az amerikai közvélemény, de mondjuk az amerikai közvélemény az nagyságra, igen, az
egész. Indiai.
Tehát, hogy mit tudom én, évi 3% változtatja meg a véleményét, és ahol elmentek így győzködni az embereket, ott 15% győzte meg az embere, 15% változtatta meg a véleményét, és azt gondolták, hogy próbáljuk meg ugyanezt a kísérletet egy olyan ügyben, amiben nincs már eleve egy mozgás, ami segít minket, hiszen ugye arra halad a társadalom, és arra gondolták, hogy próbáljuk meg ugyanezt az abortusszal, ahol teljesen be vannak fagyva évtizedek óta a frontvonalak Amerikába, tehát az, hogy mennyien ellenzik, vagy mennyien pártolják az abortuszt.
Meg a tojóban be is feszülnek az emberek azonnal.
Igen, tehát az egy nem egy ilyen téma.
Egy identitás képző.
És arra jutottak, hogy ezzel is meg lehet csinálni. Tehát itt is az volt, hogy és elment a nő, és kiment és megkérdezte a nagyon katolikus mexikai bevándorlónőt az elején, hogy önnek a nulla a legkevésbé engedélyezni az abortuszt, a 10 az, hogy mindenkinek szabadon. Önnek mi az álláspontja, és azt mondta a nő a beszélgetés elején, hogy nulla, és beszélgettek 15 percet, és elmondta a nő, hogy neki is volt abortusza, ő is egy katolikus családban nőtt fel, blablabla, és hát nyilván ez tök empatikusan csinálta, és a végén azt mondta a mexikói családanya, hogy ugyanára a kérdésre nem, azt mondta, hogy 10. Tehát, hogy meg lehet győzni, mert a meleg példánál, mit tudom én, valaki, akihez kimentek, az azt mondta, hogy hát 5, engedélyezés, nem engedélyezés, és fölvitte 8-ra egy 15%-os beszélgetésre. Tehát meg lehet győzni, csak nagyon-nagyon melós, és...
A már hivatkozott Pew Research-os kutatásból nekem az volt a benyomásom, hogy igazából nem az embereket lehet meggyőzni, hanem az újabb generációk, tehát ott nagyon szépen kijön, hogy a fiatalok, akik sokkal megengedőbbek, persze, már az új generáció, és az öregek a legelutasítóbbak, tehát hogy cserélődik ebbe az irányba a lakosság.
Igen, mert
ez biztos így van.
A marihuánáról sem.
Gyerekek tüntettek Áder János hivatalánál, hogy ne írja alá, akik még biztosok még nem csalódtak az utóbbi években elégszer Áder János, és ők azt hitték, hogyha
majd... Ez tényleg, ez annyira
optimista. Tehát ezzel a gyermeki naivitással 17-18-19 éves gyerekek kimentek, és láthatóan ez nekik ez egy fontos téma Magyarországon is, vagy legalábbis vannak olyan 17-18-19 éves, még ez egy fontos téma, és persze igazad van abban, hogy a fiatalok közt nagyobb ennek az elfogadottsága.
Egy tematikus mikrosorozatot ajánlani, minisorozatot, vagy mi az Isten nyilát, hát aminek vége van 6 részen belül, ajánlanék a témában viszonylag új. Halston, meg volt? Halston, Ewan McGregor a főszereplő, illetve hát egyben címszereplő, volt egy ilyen nevű híres designer az Egyesült Államokban, a 70-es években ívelt föl, a 80-asban már inkább lefelé a karrierje. Liza Minnellinek volt óriási címbie, és rengeteg hírességnek tervezett mindenfélét, aztán a JCPenney-nek leszálló ágban lett a főtervezője, és hát az benne az érdekes, hogy nem tudom, hogy hát mivel, hogy a Bede látta a Gyúsz című sorozatot, ami magyarul a szokásos béna.
Füllet utcák,
ami szerintem felháborítóan
én
fos.
Én is láttam egyébként.
Ja, na, és ti hogy bírtátok a buzulós jeleneteket a filmben?
De mi, hogy te eltakartod a szemedet, vagy mi téged?
Hát először, amikor két szőrös férfitest egymásnak feszül, akkor először azt mondom, hogy
Nem emlékszem, hogy miről beszélsz. Voltak benne meleg... Ja persze, az a bártulajdonos csávó.
Igen.
De figyelj, én ezt végigbírom nézni. De látod, itt is lehet, hogy kijön a generációs különbség.
Hát akkor nagyon ajánlom a Halston-t, nálunk úgy van a családban, hogy én jobban bírom, tehát az első kettőnél hörgök, és harmadszorra már megszokom, de például a Diana az, hogy nem bírja nézni az egymásnak feszülő szőrös férfi testeket. Hát. Nem egy homofóbiából, hanem egyszerűen látványban szerinte szar, és nem véletlen szerintem ő meg tudja indokolni, hogy a női test normálisabban néz ki. Tehát, hogy ő elég jól rajzol, és sokkal jobb egy mesztelen nőt rajzolni, mint egy mesztelen férfi. Ja, hát nyilván majd rátérünk mindjárt Cél Ronaldóra is. Na de, hogy ebben a Halston című sorozatban, ami egyébként nagyon jó ilyen 70-es évek pornónak meg van csinálva, nagyon igényesen autók, ruhák, minden, kokózás, hogy Ewan McGregor azért szerintem bátor volt, tehát hogy olyan jelenetek vannak benne, hogy kamionparkolóban agresszív afroamerikai kamionos rakja meg hátulról Obi-Wan Kenobit, ami szerintem azért... Tudod, van az, mikor rádég egy kicsit egy szerep, én emlékszem egyszer Tom Selleck-et, amikor nem tudom hány évtized Magnum után láttam egy meleget játszani valamilyen filmben, és tudod, utána mindig akárhányszor megláttam Tom Selleck-et, hát eszembe jutott, hogy most meleg a Tom Selleck.
De Tom Selleck ugye Magnumként lett meleg ikon. Tehát ő a melegség.
De Magnum szerepe szerint heteró volt.
Hát a szerepe szerint heteró volt, de erről a meleg szubkultúrákban...
De egy meleg ikon volt Tom Selleck, én ezt nem nézem.
De hát ez ugyanaz, mint a, amivel a visszakanyarodva a múltkori adás és Tom of Finlandhez, amivel viszont a mostanit kezdtük át, hogyha van gay ikon a metal világában, az abszolút a Manowar együttes, akiket hogy néznek
hát ki. Tehát az abszolút kemény.
Az egy az egybe... ugye nyilván a Rob Halford hatására gondolom, akinek elég nagy hatása volt a metal együttesek öltözkedésére, de ők ezt a teljes bőrszerkó csupaszőrös mell...
De nem tudom, hogy Rob Halford buzizott-e valaha, mert ugye Man of War meg igen.
Hát, ezt nem tudom, én annyira nem követem ezt.
Pedig hát valójában tudjuk leolajozott testtel szőrmetangában játszani basszusgitáron Rimsky Korszakovtól a dongót, és úgy vannak kitalálva a számok. Hát nekem óriási kedvencem volt sokáig a Man of War, aztán egyszer kiábrándultam belőlük, mikor nagyon szarul játszottak a Pecs a szabadtéren, de...
Elfelejtettem beindítani a Weckert. Mert már megint zenéről beszélünk.
Jó, akkor váltanék. Tehát azt mondta a Bede, hogy kizárólag Cristiano Ronaldóról hajlandó beszélni.
Nem, az etiópiai éhínséget is említettem, de,
jó,
már
de azon már túl vagyunk.
Nem volt éhínség egy gram se.
Igen.
Etiópia volt. És még szóval... az elefántcsont parti választásokról nem is beszéltünk. Se a salvadori bitcoin izéről.
Na mondjad már Cristiano Ronaldo.
Na igen, Cristiano Ronaldo odébb rakta a kólákat, és azt mondta, nem tudom, hogy milyen nyelven igazából, hogy igyatok vizet.
Kirakta... Az csak annyit mondott, hogy ágúan, nem? Tehát az szinte bármilyen latin nyelven lehetett.
És akkor ez egyben már a mély...
És csapkodott is a padlón.
És akkor ez már egyben a mém magyarázó műsor is. Láttatok már Cél Ronaldo kóla mémet? Én kettőt láttam az egyik, ugye Cél Ronaldo két arca a sajtóták, az egyik, amikor döbbenten rámered a kólás üvegekre, és akkor úgy van egyik oldalán a képnek Cél Ronaldo döbbenten mered, a másik oldalán az Atletico Madrid védekező középpályásának hátát látott Koke, és a következőképpen pedig Ronaldo elégedette mosolyog, mikor eltakarította a kólákat a képről, és akkor ott van a Leicester City balszélső edzői Drinkwater háta, ez volt az egyik nagyszerű mély.
Jézusom, ami, most esetleg.
Ugye, hogy milyen jó? Ugye,
és hogy elmagyarázta?
Jézusom,
a másik pedig a magyar meccsel kapcsolatban, hogy Cristiano Ronaldo kirak maga elé három light kólát, és akkor tudod, 3-0. Hát ugye 3-0 lett a portugál-magyar meccs. Hát ez volt a heti mély magyarázó rovat.
De egyébként van ennek a nagyon izmos sztorinak valami háttere? Hogy miért takarította el a kólákat? Csak olyanja volt, vagy a Pepsi fizeti, vagy...
Ezt nem tudjuk, csak hogy az az érdekes, ugye tőzsdei szempontból jött egyből, hogy 4 milliárd, vagy nem tudom hány dollárra olcsóbb.
Jó, egyébként egy olyan nap volt, amikor esett az amerikai tőzsde, mindegy, más is esett.
Sokat. Én olyat is olvastam, hogy azért, mert mindig pénteken fizetnek osztalékot a részvényekre, és akkor minden részvény árfolyam lejjebb.
Az volt az egész héten a leggyengébb nap az amerikai tőzsdén.
Igen, Na de hogy utána jött Paul Pogba, meg volt Paul Pogba?
Meg volt.
Ő pedig a sört takarította el, de itt látszik, hogy Pogbával, hogy mi lehet a baj, mert annyira jó focista lenne Pogba, de valahogy, érted, akinek se Luis Van Gaal, se José Mourinho, se, hogy hívják Tore André Flót, a Manchester United edzőjét, Ole Gunnar Solskjær nem találja meg a helyét a csapatba, hogy lehet, hogy ott intellektuális problémák vannak.
A Pogbánál? Hallottad Igen. a Pogbát például idegen nyelven beszélni, vagy bármikor nyilatkozni?
Hát amikor az Zlatannal hülyéskedtek.
A Pogba egy nagyon okos csávó.
Hát figyelj, ő tudod, mit rakott ki a képből? Az alkoholmentes helynekent. Miközben a jelenlegi, az utóbbi 5 évben a legnagyobb ilyen kutatási terület, hogy az alkoholmentes sör a sportolók regenerálódásában milyen fontos szerepet.
Hát ő valószínűleg inkább valahogy a muszlim hitével mond, hozta ezt összefüggésbe, és nem
pedig. A Heineken zéro? A nulla? A...
Hát valóban szerintem is mellé, de egyébként nem az, hogy a Heineken zéroban is van 0,00 valami? Vagy,
na figyelj, azt még Mohamed proféta is elnézné.
Hát...
Tejbe is van, mindenben van valami.
Akkor na, ugye?
Akkor van, és egy picit tud erjedni, nem?
Igen, és akkor jött a Csercseszov, az orosz szövetségi kapitány, aki viszont úgy csinált, mintha nem is hallott volna C. Ronaldo esetéről, és megbontotta az egyik kólát a másikkal, és jó ízűen meghúzta. Majd valamelyik ukrán is azon hülyéskedett, hogy elkezdett ott csakozni a kólákkal, és a Heineken nem, ahogy mondta, hogy ja, nagyon szeretettel várja a kóla, és a Heineken képviselői tárgyalatnak.
De egyébként az igazán ravasz az, hogy valójában lehet, hogy C. Ronaldót is a kóla fizeti, és hogy hát azóta mindenki csak erről az esetről beszél.
Nem, ekkora dupla csavar nincs. Szerintem egyszerűen annyira ez a reklámvilág, ez annyira átment rutinba, hogy ez van tényleg, hogy akkor tárgyaljunk, jó, akkor jó, legyen ez is, akkor legyen ott egy molinó, fönn is legyen egy izé, alul is legyen egy izé.
Igen, ezért nem legyen... a Coca-Coláról képzeld el, hogy ennyire bátor idézőjelben, de hogy bármennyire is szokatlan dolgot ezen a reklámpiacon meg merne húzni. Hanem ő az, aki tényleg a legsablonosabb izékkel nyomul mindig. De hát
egyrészt...
lehet, hogy van egy új kreatív valahol
másrészt,
a rendszerben.
Másrészt a legjobb ilyen... marketing és reklám pletyka, amit az utóbbi években hallottam, az, hogy C. Ronaldót a nem tudom, hogy mai kozmetikai cég, aki nagyon érdekelt a borotva pengékbe, most nem tudom, hogy Gillette ki csinálja ezeket az 1000 pengés idiótaságokat, hogy azok fizetnek neki nagyon-nagyon sokat, azért, hogy nem kell szerepelnie semmilyen reklámban, csak ne növesszen szakált. És hát valóban a mai élfocisták között nem nagyon van más, aki borotválkozik. Tehát most vagy az a pár száz szakáll, hát a Messi hogy néz ki amúgy, hát a Messi szakáll, hát elszomorító. De C. Ronaldo, hát nem tudom. Szerintem
lehet, hogy a hajdubét is ők fizették le.
Mert?
A magyar meccsen volt egy ilyen, és nem értettem, hogy miért mondja ezt a hajdubé.
Mit?
Hogy végig simította az arcát, mutatták közelében, hogy végig simítja az arcát C. Ronaldo, és hajdubé mit mondja? C. Ronaldo mutatja, hogy most borotválkozott. És most ezzel, hogy te ezt mondod,
ugye?
Összeérnek a szála.
Összeállt a kép.
Na ugye jó. A világ összeesküvés?
Szintén restanciánkat kell...
Óráid vannak hátra, hajdúbé.
Mit csinálnak a restanciával? Tehát azt hogy korrigálnak egy restanciát? Azt újra töltik, vagy pótolják? Mi az a restancia? Eleve. Szóval ezért nem szabad modoroskodni.
Ne
lesz
a véka alá, szerintem. Jó, én azt mondom.
Tehát, hogy...
Ne beszéljünk rébuszokba, az a
többféle... A górcső alatt. Tehát többféle kaki fantom, a kőbányai szopó fantom, a szegedi fosórém és picső ember.
Benned, most kéne élőben azt
leesküszik. A pécsi autóbaszó fantomról hallottál?
Winkler lebeszéli a székről.
Szóval erre kértek még hallgatóink, hogy...
Jó, én azt az adást szeretném zárni egy Lev Tolstoj idézettel, amit Vlagyimir Putyin is felvillantott a Genfi csúcstalálkozón Joe Biden folytatott megbeszélése után. Az életben nincs boldogság, csak felvillanásai vannak.